Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt az Extra Inning legújabb epizódja. Az a helyzet, hogy hétfő este van, amiért részben elnézést kérhetnénk, meg akár azt is lehetne mondani, hogy minél több információval szerettünk volna rendelkezni a World Series kezdete előtt, a World Series-zel kapcsolatban, meg mindennel és mindenkivel kapcsolatban. Egész egyszerűen most ezen a hétvégén Makúgyi nagyon problémás volt, nem állt a rendelkezésünkre, bojkottálta a felvételt, nem akart részt venni az
egészben. Elnézést kérek mindenkitől, tőletek és srácokból, kedves hallgatóktól is. Úgyhogy.
És legalább hoztál Belga csokit a szemét?
Tessék?
Hoztál Belga csokit a szemét?
Hát nektek most nem.
Mekkora egy rohadék.
Nem azt hittem, hogy azt mondod, Gyi, hogy igazad van, elnézést kérek, tőled is elnézést kérek, és akkor a folytatást meg bizonyára sokan tudjátok. Na de, tudod-e, Sankó, ja, egyébként képzeljétek el a mai adást Makó Gyivel és Kovács Sankóval veszük fel. Sziasztok, srácok! Sankó, hozzád az első kérdés, tudod-e azt, hogy a 30 csapatból mennyi van még versenyben azért, hogy megnyeri az MLB 2021-es szezonját?
Arra vagyok matekból, de kettő.
Mégpedig... Mondja egyet, és a másikat meg mondja G.
Akkor Chicago Cubs.
Persze.
Pittsburgh Pirates.
Jó, de oké, eltaláltuk, Zolikám.
A számot,
közel
igen.
Na, volt, szóval szerintem elég közel volt, meg lehet adni.
Jó van, mondjuk meg.
Houston Astros, Atlanta Braves World Series rendeznek először az MLB történetében. A 2017-es bajnok azzal az Atlantával fog majd megmérkőzni, amely legutóbb 1999-ben volt ott a két legjobb csapat között, tehát játszott World Series-t. És azt hiszem, hogy voltak ennek a szezonnak, mondjuk, hogyha már a preseason-t is nézzük, vagy akár az áprilisi időszakot, olyan periódusai, amikor, hogyha valaki azt mondta volna, hogy Houston Astros, Atlanta Braves döntő lesz, akkor úgy nem esik le az állunk, meg nem lepődünk meg mindennél jobban, de azért voltak olyan periódusok, olyan szakaszok is, amikor meg egyáltalán nem volt benne az elsősorban a Nemzeti Liga miatt, az Atlanta Braves miatt, hogy ez a két csapat majd összekerülhet a döntőben. Amellett, hogy most kihagyjuk azt a kérdést, hogy hogy vagytok, mert haladjunk a podcasttel, ha már két nappal később vesszük fel, meg gondolom G nagyon jól van egy hétvége Belgium után. Mennyire lepődtetek meg a párosításom? Kezdjük most Sankó veled, mert soha nem kezded. Mindig G-től lopod az ötletet.
É, abszolút. Hát én most azt, hogy meg kell emelnem a kalapom G előtt. Tehát az, aki azt mondja, nem tudom, 3 héttel a rájátszás kezdete előtt már, úgy emlékszem, hogy ő már az Atlantát vitte végig, egészen a
fölcsőt. Bocsánat, Sankó. Tehát akkor tegyél oda engem is, mert 7 hónappal ezelőtt mondtuk, hogy az Atlanta Braves játssza a World Series.
Te ne kamuzzál, jó? Te
a szezon elején azt mondtuk, szezon elején mind a ketten Yankees Braves döntőt tippeltünk Zolival, csak aztán máshogy alakultak a dolgok.
Aztán változtathatok véleményt folyamatosan.
Mit is mondtál az első adásban? Szerintem Metszet mondtad, nem? Sankó.
Én biztos, hogy nem a Metszet.
Hát mit mondtál?
Meglepetésnek mondta a Blue Jays szerintem.
Az biztos? És talán a Dodgers vagy a Padres mondtad?
Nem, én azt mondtam, hogy én nagyon szívesen megnézzék egy visszavágót ellentétes előjellel, úgyhogy a Tampa behúzza. De utána kellett egy háttéket vennem, és azt mondtam, hogy jó, akkor megnyeri a Blue Jays.
Nem a White Sox-ot mondtad az amerikai ligából.
Biztos, hogy nem.
Na minden, sajnos, bocs, hogy meg.
Tehát nekem a rájátszásból kettő darab meccs jött össze, a wild card meccsek, az összes többit buktam. Úgyhogy le a kalapra lettetek, srácok. Nagyon nem ezt gondoltam, nagyon-nagyon nagy reményeket fűztem a dobórotációkhoz, amik engem nagyon cserben hagytak, és szerintem a csapatokat is. Nagyon tetszett a menetelés a Bostonnak, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy a Boston nem lesz ott, de azt gondolom, hogy lehet ezt a Houston-t szeretni, meg utálni, meg bármit mondani, de az, hogy nem jó játékosokból, az kizárt. és azt gondolom, az Atlanta úgy, hogy a legjobb játékosát nélkül ezt én csak meg tudom elni a kalapomat, úgyhogy, és pontosan ezért nekik fogok szorítani a rájátszásba egészen végig.
Hát ezzel valószínűleg nem leszel egyedül, mert nekem az jutott eszembe, amikor kialakult ez a párosítás, hogy ugye a Bravesről lehet tudni azt, hogy a 70-es évektől kezdődően 2007-ig egészen a Braves meccseket egy országosan fogható amerikai tévécsatorna közvetítette, azt hiszem a TBS, úgyhogy emiatt a, hát hogyha a Yankees-t nem számítjuk, akkor talán a Braves a legnépszerűbb csapat Amerikában.
Miért?
Mert ő... Hát mert hogy országosan mindenki tudta nézni a meccsét, Amerika
de
csapatán
miért adták,
is.
Miért adták azt országosan? Erre vonatkozott a miért?
Hát ezt nem tudom. Nem tudom, ilyen média történeti szempontból, hogy ez hogyan alakult így, azt nem tudom. Úgyhogy most ez a helyzet állt elő, hogy tényleg, hogyha a Yankees nem számítjuk akár pozitív, akár negatív előjellel, hogy jelenleg most Amerika legkedveltebb csapata fog összecsapni Amerika leggyűlöltebb csapatával.
Kicsit foglaljuk össze így melegítésképpen, hogy mi is történt ezzel a két csapattal az elmúlt több mint fél évben most már. Igazából a Houstonnál viszonylag egyszerű a dolgunk, mert hogy tulajdonképpen végigvezette a csoportot, hol a Seattle-nek voltak fellángolásai, hol az Oaklandnek, hol az egyik közelítette meg jobban az alapszakasz vége felé az Astros-t, hol a másik, de egyike volt azon csoportot megnyerő csapatoknak, mondjuk a három közül, a Milwaukee, valamint a White Sox mellett, aminek úgy különösebb jelentőséget nem kellett tulajdonítani, viszonylag hamar tudta mindenki, hogy ott lesz a rájátszásban. Viszonylag egyértelműnek tűnt az, hogy megnyeri majd a csoportot. Milyen volt a Houstonnak az alapszakasza? Milyen volt a Houstonnak inkább a World Series-ig vezető út?
Az alapszakasz az sima volt szerintem, tehát nem is tudom, hogy volt-e bárki más az első helyen ott a AL West-ben.
Hát, ha volt,
talán,
és akkor
talán
egy,
volt.
Egy-két.
Egy, volt nagyon, mert... volt egy... Szerintem az Oaklandnek volt az elején egy 13
amikor a sok
meccses
győzelmi sorozata volt, igen, akkor elképzelhető.
A nyakamat nem tenném rá, de szerintem igen.
Talán a sérülések is elkerülték őket valamennyire. Koreának volt egy szakasz, amik, tehát ő talán nem játszotta az összes meccset. Nagyon jól sikerült beépíteni az új játékosokat, Kyle Tuckert, illetve Jordan Alvarez-t, aki ugye néhány évvel ezelőtt volt év újonca, de hát azért most lett meghatározó játékosa igazából az Astrosnak. A dobó rotáció, az talán én egy picit azt érzem úgy a leggyengébbnek az Astrosból. Itt a rájátszásban is azért nekik voltak küzdelmes meccseik, de a végére sikerült összekapniuk magukat, úgyhogy kérdés, hogy melyik formájukat fogják majd a World Series-ben mutatni az utolsó pár meccset a Red Sox ellen, vagy az első pár meccset, ez szerintem lényeges kérdés lesz majd.
Sankó, mielőtt belekezdett, sőt igazából kicsit tovább fűzve a gondolatot, melyik a nagyobb erőssége Houstonnak? Mert az egész évben arról beszéltünk, hogy az egész liga egyik legerősebb ütősorrendje, legerősebb ütőteljesítménye a Houstoné. Ehhez képest az utolsó három mérkőzésen a Boston ellen, amiről beszélt G is, gyakorlatilag nem sikerült pontot csinálniuk a vörös zoknisoknak ellenük. Szóval akkor most melyik az igazi erőssége ennek az Astrosnak?
Hát a védekezés mindenképpen ide tenném, és az, hogy a kulcs pillanatokban azok a játékosok, tényleg a klácspérek, azok tudnak ütni. És az agresszív base running, amit láttunk egyébként az Atlantánál is, az hozta a formáját. Én nagyon nehéz bármi rosszat mondani erről a csapatról. Tehát én próbáltam...
Nem olyan nehéz az.
Nem akarom megint...
Értem, viccelek.
A kukás dobolós cuccra, mert próbáljuk meg elfelejteni ezt a dolgot, mert azért ezek a srácok azért dacból, meg csak azért is megmutatom mindenféle eszköz nélkül is, ezek anélkül is képesek rá. Tehát, hogy én nagyon-nagyon próbáltam, és pont azért, amit a G is mondta, hogy a rotáció nem az igaz, igen, basszus, de csak itt vannak a World Series-ben. Tehát ha idáig azt mondtuk, hogy mennyire fontos a dobó rotáció, akkor most fogjuk ezt a papírunkat, és dobjuk ki oda, ahova gondolom, mert egész egyszerűen ezek a srácok mindegy, hogy milyen dobó ellen játszanak, mindenkit szét tudnak verni, ha akarnak. És hogyha van egy három pontos előnyük, azt nem herdálják el. Tehát, hogy egy nagyon komplett csapat, egy nagyon kiéhezett a győzelemre, nagyon fiatal titánokból és nagyon kellemes meglepetést hozó öregekből, egy nagyon-nagyon jó kémiával rendelkező csapatról van szó, aki pontosan azt játsza, amit kell játszania. És az Astros ez igazából mióta és az elmúlt 8 évben 5-ször volt benne.
Nem, az elmúlt öt évben mindannyiszor bejutott szerintem, és az elmúlt öt évben harmadszor játszik World Series-t.
Igen, tehát azért ezek nem véletlenek. Mondhatunk itt bármit. de ezek a dolgok nem véletlenek. Ez kicsit olyan, mint a 90-es években az Atlanta. Tudod, hogy azért talán 14-szer nyerték meg a saját csoportukat, és akkor volt ez a legendás dobó rotáció, ez a
Maddox,
igen, és hogy és egyetlen egy World Series tudtak akkor csak nyerni, és mindenki ezért volt
kiakadva. Kettőt elveszítettek a Yankees ellen, igen. És ugye még igen, akkor Chipper Jones, Andrew Jones, lehet, hogy Andrew Jones még akkor ő, lehet, hogy ő később jött.
De, szerintem már ott volt. De ilyen nevek a másik oldalon, meg azért ha csak az Astrosról beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy azért, hát nem tudom, Jeff Bagwell neve talán esetleg mond valamit, de szóval mondom, ez egy pokolian jó Astros, ez egy pokolian jó Braves ellen, és valahogy mind a kettőnek az a, egy picit talán igen, hogyha már elővesszük a dobókat, akkor igen, az Atlantának jobb a rotációja, meg talán a bullpenje is, de aki most az Astros ellen fogadna, azt szerintem csak dacból tenni azért, hogy nem büntette meg őket igazából liga, de ez most már nem lehet ennyit mantrázni, tudod? Tehát, hogy én szerintem ez már nem
erőszerű. A World Series után egyszer és mindenkorra véget fog érni ez így a sztori, vagy így, vagy úgy, én is azt gondolom.
Abszolút ezt érzem én is, tehát, hogy ezen túl kell lépni, és ez szerintem, bár azt mondják, hogy ez a teljes, hogyha a teljes rájátszást nézzük, akkor a legkevésbé kedvelt rájátszás, vagy World Series párosítás lesz a végén, de azért azt gondolom, hogy ahogy megverték az ellenfeleket, amilyen jelenetek voltak, én nem tudom, hogy láttam-e ennél izgalmasabb rájátszást egyébként, amit idáig láttunk, akár meccsenként is.
4-2-re nyert a Houston Astros a Boston Red Sox ellen, tehát 6 mérkőzésen sikerült kiharcolni a 17-es bajnoknak a World Series-ben való részvételt, és még mielőtt áttérnénk az Atlantára, csak egy mondat ragadta meg, vagy ragadt bele a fülembe, aztán majd kiszedjük valahogy, ha tudjuk, amit Csankó mondott. Ma is, amikor gondolkoztam az, hogy honnan is kellene megközelíteni ebben a podcastben a World Series-t, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen rohadt jó lenne mindenféle papír meg jegyzet nélkül beülni, fölcseszni a lábunkat az asztalra, és tényleg csak 4, 5, 6 vagy 7 meccsen keresztül élvezni azt, ami történik, azt arról beszélni csak és kizárólag mindenféle statisztika nélkül, amit látunk, és nem azért, mert nem fontos a statisztika, de és az a mondat, ami megragadta az előbb az, hogy összetépni a papírt, kidobni a kukába, teljesen mindegy. Láthattuk itt is a playoffban, milyen emberek kerültek elő. Persze tudtuk Chris Taylorról, hogy jó játékos. Tudtuk Eddie Rosarióról, hogy jó játékos.
Nem,
tudtuk...
Eddie Rosarióról nem. Szerintem ő nagyjából semmiből került.
Én is azt gondolom, hogy óriási meglepetés a csávó, de imádom.
Oké, most a jó játékost úgy értem, hogy az MLB-ben játszik, tehát nyilván nem véletlen, nem azt mondtam, hogy kiemelkedik az összes közül. De
az átigazolási időszak után egyre javuló lett a statisztikája, meg nem tudom, de hát azért ez, amit itt művelt, szerintem...
Igen, és mindjárt beszélünk is...
Húzták elő, bocsánat, hogy előre mentem.
Nem, bocsánat, mindjárt beszélünk is róla, csak azt akarom kikerekíteni az egészből, hogy tényleg fél éven keresztül néztünk egy alapszakaszt, mindenki játszott 162 meccset, oké, tök jó, tök szép, összességében azért a fél év viszonylag egyértelmű számokat kerekített ki minden játékosnál, minden csapatnál, de itt simán borul minden, új történet íródik. Ugyanezt most talán piciben el lehet mondani a playoff eddigi szakasza és a World Series tekintetében is, mert nézzük meg Kiki Hernandez mit csinált a rájátszásban, Eddie Rosario, Jordan Alvarez, sokakat lehetne említeni, szóval csak ezt szerettem volna megjegyezni, hogy itt, ha hallgatjátok ezt, vagy aki hallgatja ezt a podcastet, és nem tudja, hogy most nézzem World Series-t, vagy egy ilyen dilemma, ezt érdemes nézni, mert nem fogjátok elfelejteni, hogy milyen élmények, milyen történetek íródnak, milyen hősök születnek, szóval csak melegen tudjuk ajánlani, hogy nézzetek bele az első meccsbe, és utána meg nem kell ajánlani majd a többit szerintem. No,
még ez nagyon szép volt, Zoli, hát minden
szavával. Én most meg is könnyeztem egy kicsit.
Igen, nekem is nagyon tetszett, hogy így előjött megint a romantikus éned.
Ez többet
hát így keretes szerkezet.
Mi ez az utolsó adásunk? Nem áll?
Hát lassacskán, nem sok van már, kisbarátom.
Uh-huh. Kisbarátom.
Kisbarátom, hát itt a podcastben, itt én még nem is voltam ebben az extra inningesben.
Majd meghívjuk Zoli bácsit, az lesz. Zolcsi bácsi.
Na, még egy picit a Houstonról. Nem, az Houston alapszakasz akkor, vagy a World Series-ig vezető útja legyen ennyi, aztán majd később beszélünk külön az ALCS-ről, menjünk át az Atlanta Braves-re.
Bocsánat, még viszont... annyit az Astros-szal kapcsolatban, hogy nekik na, azért is lehet még fontos ez a World Series, mert sok, korán kívül szerintem más is lesz free agent, nem? Szerintem Greinke-nek is lejár a szerződése, Verlandernek is. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez így együtt fog maradni ez a csapat. Azt hiszem, Altuve is free agent lesz.
Sőt, inkább biztos, hogy nem. Tehát ez még a nagy dobás lehet, amit még be tudnak húzni aztán. De még az Atlantán is elég sok olyan játékos lesz free agent, akivel... Hát majd menjünk az Atlant végig, és akkor meglátjuk.
Jó, de akkor most már mondom. Zach Greinke, Justin Verlander, Carlos Correa, Gurriel, Maldonado is free agent lesz. Jimmy Garcia, Altuve még nem lesz. De valóban egyébként különösen már azoknál a csapatoknál, amelyek nincsen versenyben, ma például a Dodgers-szel kapcsolatban jött ki több cikk, hogy a free agentekkel hogyan is kellene bánni majd az elkövetkezendő időszakban, de azt hiszem, hogy ez majd simán lehet az utolsó adásunknak az egyik fő témája is, hogy a free agentekkel a következő időszakban mi lesz majd. No, Atlanta Braves, picit kanyarodjunk vissza arra az április elsőjei talán beszélgetésünkre, hogy miért mondtuk mi azt, hogy szerintünk az Atlanta Braves World Series fog játszani?
Mert csak egy hajszálon múlt nekik az, hogy tavaly nem jutottak be a World Series-be. Ugye ugyanúgy kezdték nagyjából az NLCS-t a Dodgers ellen, mint idén, hogy vezettek 2-0-ra, 3-1-re, és utána 3-1 után nem tudták behúzni a győzelmet, és ez nagyon-nagyon kevésen múlt, és ott tényleg olyan momentumok voltak a Dodgers oldaláról, Mookie Betts-nek az elkapásai, a bázislopásai, amik egyszerűen csak egy nagyon picit billentették a mérleg nyelvét a Dodgers felé, és mégis mindenki a Dodgers-t tartotta tavaly is a legjobb csapatnak, meg idén, amikor elkezdődött az alapszakasz, akkor is minden power rankingben ők voltak az élen, és ezt valahogy talán ezt érezhettük, mert ott azokat a pár meccset együtt közvetítettünk abból az NLCS-ből, és ott iszonyatosan jól játszott a Braves, akkor még nem lehetett tudni, hogy Acuña meg fog sérülni szezon közben. Nagyon együtt voltak, megszerezték Charlie Mortont a résztől, és úgy gondoltuk, hogy ami 2020-ban nem sikerült nekik, az 21-ben sikerülhet.
Ugye bizonyos sokan emlékeznek, meg mi nyilván emlékszünk azokra a homránokra, amiket Mark Melanson kapott el a dugout-ban. Ez volt az a bizonyos szél. Ki ütötte azokat a homránokat?
Albiz, szerintem Ozzy Albiz ütötte mind a kettőt.
Albiz lehet, volt. Hogy Albiz volt.
Igen. Nem, szerintem Ozzy Albiz volt mind a kettő.
Igen, lehet, hogy Albiz volt.
Ugye azokról a homránokról beszélünk, amikor a Dodgers elleni szériában ment a left field felé, tehát a bullpen felé, ahol melegítettek az Atlanta dobói, ment oda az ütés, és Mark Melanson egy helyben állt, föltette a kezét, és pontosan oda hullott a kezébe, és ezt sikerült megismételni még egyszer, egészen irreális, valószínűtlen egyszer is, kétszer, meg aztán számokkal nem kifejezhető a történet. Szóval én meg azért mondtam egyébként az Atlantát, mert nekem ilyen nagyon egyben tűnő csapat benyomását keltette. Tavaly is, idén is, Freeman egy borzasztóan stabil játékosnak tűnik, még akkor is, hogyha itt az NLCS-ben azért voltak problémái, különösen azért az első néhány mérkőzésen, Acuñával, Albizzal, és akkor még nem is beszéltünk ugye Marcell Ozunáról sem, aki elkezdte a szezont az Atlanta Bravesnél, de hát neki is jöttek az ügyes bajos dolgai, Charlie Morton érkezése valóban még az én szememben óriásit lendített a dolgon, meg hát Dodgeball sem akartam mondani, sem a Dodgers, sem pedig a San Diego Padres-t a szezon elején. No de azért ennyire nem volt egyenes az útja a Bravesnek, mint a Houston Astrosnak, sem a rájátszás irányába, sem a World Series-hez. Hogyan tetszett nektek ez az idény az Atlanta Braves-től?
Hát egészen addig, amíg...
Bocs, mondd!
Nem, csak azért, mert azért nem jutottam szót, csak annyi, hogy és akkor másod átadom a szót, hogy amíg nem tudtak átmenni pozitív mérlegben, mert azért nagyon sokáig ők, nem is tudom, mi volt a 62-62-nél volt a választóvíz, vagy 63-60, mindegy, amikor átlendültek pozitív mérlegre, onnantól kezdve már elkezdték elhinni, hogy itt lehet visszaút. Addig pedig nagyon nyögvenyelős volt, tehát bármikor is oda pillantottunk, bár én mindig egy ilyen kicsit így megmosolyogtam a Braves-nek a rekordját, mert nem hittem el, hogy ennyire gyengén tud játszani a csapat, vagy éppen csak annyit adnak ki magukból játékos, amit feltétlenül szükséges, de onnantól kezdve, hogy a győzelem vereség mutató pozitívra váltott, onnantól kezdve nem volt senki másnak esélye a csoportban. És már át is adtam a szót, Zsíj, tessék.
Köszi.
Egy kérdéssel passzoljuk már oda a szót, vagy egyébként én beszúrnék egy kérdést is. Az Atlanta Bravesnek a csoportgyőzelme az mennyire csak és kizárólag a Bravesnek az érdeme? Tettek-e annyit úgy önmagában is, hogy csoportgyőzelmet érdemeljenek, vagy ehhez alaposan kellett a New York Mets, illetve a Philadelphia Phillies gyengébb teljesítménye is?
Hát a Metsz az kellett hozzá, igen. Tehát a Metsztől mindenki többet vár, de ugye a DeGrom sérülése miatt nem úgy alakult a szezon második fele nekik, ahogy azt eltervezték eredetileg. Azt, hogy a Phillies nem volt gyenge. A végén az utolsó pillanatig ott volt, majdnem nyertél egy vacsorát. Tehát ott azért igenis komolyan meg kellett küzdeni a Bravesnek az utolsó pillanatokig, hogy végül ők nyerjék meg a csoportot, mert ugye itt a wild cardra nem volt esély a második helyről. Úgyhogy az szerintem nagyon példaértékű, ahogy ők a második felére a szezonnak felszívták magukat, és még ilyen szempontból lehet, hogy jókor is jött Acuña sérülése, ami ugye nyilván nem jöhet jókor egy ilyen játékosnak a kiesése, de még pont az átigazolási időszak lejárta előtt sérült meg, és akkor azt lehetett tudni, hogy egy játékossal őt nem lehet pótolni, de akkor ilyen elég agresszív igazolásba kezdett a Braves, akkor igazolták le Jock Pedersont, Adam Duvalt, Jorge Solert és Eddie Rosariót is, és ezek a játékosok úgy tűnik, hogy meghatározók a rájátszásban mindenképpen. Ugye Jorge Soler Covid miatt nem játszhatott eddig a rájátszásban, de hát ő tökéletesen pótolta.
Már játszott egyébként.
Igaz, végén?
Pincsiterként bejött, igen.
És a World Series-ben valószínűleg lesz majd nagyobb szerepe, főleg, hogyha majd Houstonban játszanak, és DH-et is állíthatnak az ütős sorrendbe vagy a csapatok. Úgyhogy tehát én ezt nagyon, nagyon sikeres szezonnak gondolom mindenképpen a Braves szemszögéből nézve, főleg, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mennyire rettenetesen indult nekik ez az egész.
Igen, és azért azzal tartozunk, hogy elmondjuk itt is, hogy a bármi is lesz a Bravesnek a vége, azért itt a free agentek azért vastagon benne van. Freddie Freeman személy, akit szerintem minden erővel meg kell tartani, és akit elmondhatok, akiket most igazoltak, ők pedig csak egy éve írtak alá. Mondjuk Jock Pedersennek van egy ilyen multi optionje, egy 10 milliós optionje, hogy maradhat, de mind Rosario, mind Duval, de ki volt még, aki jött, mit mondtál, G?
Soler.
Rosario és Soler biztosan free agent lesz, úgyhogy, de ahogy játszik Rosario, én mindenképp megtartanám, tehát ez a csávó, ez félelmetes.
Akkor hát kérdés, hogy lesz-e erre kerete majd a Bravesnek ezt így egyben tartani
és a csapatot? És fülig ér a szája mindig, imádom.
Igen. És akkor folytassuk is a főcsoport döntők rövid összefoglalójával, és akkor maradjunk itt az NL-ben, és hát Eddie Rosario, ugyanúgy 4-2-re nyert az Atlanta Braves a Los Angeles Dodgers ellen, mint a Houston Astros tette azt a Bostonnal szemben, és hát Eddie Rosario teljesítménye, az, hogy az NLCS-ben volt a 6 mérkőzésen, mennyire ez 15 ütéssel fejezte be végül, egyetlen, 14 lett a vége? 14 lett a vége,
14,
ugye? Igen, így lett Puholszékkal Holt verseny, igen. Szóval mi az, amitől egy játékosból ez ilyenkor tud kijönni, így tud kijönni? Tudom, hogy erre most ilyen nagyon háromsoros receptet nem lehet felírni, de úgy valamiféle magyarázatot továbbra is kereshetnénk erre, és akkor idevetjük nyugodtan Jordan Alvarez, idevetjük Kiki Hernandez-t, idevetjük Chris Taylort, AJ Pollockot is, azt hiszem ebben a kategóriában. Ha van még más név, akiket a playoff eddigi szakaszának hőseiként lehet emlegetni, akkor ne tartsátok magatokban, de azt hiszem, hogy őket lehet leginkább kivenni a többiek közül.
Hát az előző adásban már megkíséreltünk erre válaszolni, szerintem.
Nekem nem mond, én kérdeztem akkor is.
És hát most a Rosarióval kapcsolatban, mivel főleg róla beszéltünk, nála azért ez nem volt teljesen előzmény nélküli, de az, hogy ilyen szinten fog ez kijönni belőle, arra szerintem még a Braves edzők sem számítottak. Tehát azért neki tényleg egy ilyen felívelő statisztikai mutatói voltak a szezon második felében. Nem tudom a többiekről ez mennyire mondható el. Ugye Chris Taylorról elmondtuk, hogy ő egy tipikusan playoff játékos, tehát hogy ő a playoffban mindig nagyon komoly teljesítménnyel tud előrukkolni. Kiki Hernandez szerintem meglepetés volt. Kit mondtál még, Zoli? Pollockot is. Szerintem ő is, de én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy volt ennek előjele Rosariónál, azért szerintem ez a legnagyobb meglepetés az ő teljesítménye eddig a rájátszásban.
Hát meg igazából üt az Atlanta, tehát itt azért nagyon nem kell. Mindenki egy icipicit jobb az alapszakasz teljesítményénél. Talán Freeman egy picit rosszabb, de Albiz is jobban áll, Austin Riley is nekem nagyon-nagyon pozitív meglepetés, tehát ő lényegesen jobban játszik a rájátszásban, mint az alapszakaszban. Duvalnál is azt gondolom, hogy borzasztó alapszakasza volt, és a végére nagyon szépen belejött, mert 200-as alatt volt az ütő átlaga. Jock Pedersennál ugye fájt a szívem nagyon, de hát ettől függetlenül. Szóval mindenki egy icipicit jobban játszik, és az pont elég, hogy ilyen 300 körüli átlagot hozzon ütésben, ami azt jelenti, hogy minden harmadik ütésre azért csak találgatják, vagy base-hittel, vagy duplával, vagy triplával, vagy homránnal, de mindenképpen beleállnak ezek a srácok, és nekem nagyon-nagyon tetszik az agresszív base running, amit látunk tőlük. Tehát, hogy ez az offenzív baseball, amit hogy talán egy picit, akik már többet néztek rájátszás meccseket, hogy nem igazán várják, nem igazán akarnak előnyt adni a dobóknak az ütőjátékosok, ami közel van, arra lengetnek, nem várják azt, hogy ne tudjanak belekalimpálni a következő labdákba, ami közel megy, arra súhintanak, és nagy százalékban ezt nagyon jól csinálják, és ebbe Rosario vezet nálam torony magasan, de ha egy picit visszakanyarodunk az Astrosra még, hogy ott meg azt érzem egyébként Altuvén, hogy például ő rosszabbul teljesít a rájátszás, mint az alapszakaszba. De az az igazság, hogy ott viszont Brantley az nálam, aki viszi igazából a szeket, még akkor is az utolsó meccsém nem nagyon ütögetett, de Bregmanről is ezt tudnám elmondani, hogy ő is sokkal jobban teljesít az alapszakasz eredményei után. Tehát egy csupa-csupa olyan játékos van mind a két csapatban, Alvarezről már nem is beszélve, hogy ők igazából, mintha ha októberbe kezdődne, vagy október végén kezdődne el nekik az igazi baseball szezon, és vagy nagyon ki vannak hegyezve erre a dologra. Lehet, hogy élvezik azt, hogy a dobóknál egy kicsit jobban remeg a láb, hogy sokkal pontosabban kell dobni, vagy hogy nem fogják megvárni az első sztrájkot, hanem lehet, hogy már arra is ütni fognak, és ez így felborítja az egészet, hogy itt már nem nagyon tudnak taktikázni. Ez a pisztolypárba egy kicsit ilyen
oroszul ez lett.
Igen, hogy na most bedobom, jó, én na most akkor kiütöm. Tehát, hogy ez kb. Ez ilyen lett ez. És ez nagyon nehéz így meg, mert arra beszéltünk egész végig az alapszakasznál, hogy mennyire jobbak a dobók, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon jó kijött, hogy mindenkit szét lehet verni, agresszívan. Már Zolival, amikor üvöltünk, akkor, amikor tudjuk, hogy olyan hangja van, amikor elmegy az ütőről, hogy pontosan tudjuk, hogy már ki fog menni, mert olyan tisztán találják el a Berelnek 99%, hogy az nem mehet máshova, tudod? Tehát ezek ilyen, most már annyira más lett a rájátszásból a baseball, hogy én nagyon örülök, hogy elment ebbe a nagyon agresszív offenz irányba, úgyhogy örülök, hogy nem a dobó.
Mi a legfőbb tanulsága az ALCS-nek?
G?
Astros Red Sox tanulságot levonni.
Ne fogadjál döglött lóra, én ezt tudnám mondani.
Másod kérdezem, G, hogyha te lennél az Atlanta Braves-nek az edzője, vagy a szakmai stáb egyik tagja, akkor te mitől félnél a legjobban a Houstonnal kapcsolatban a World Series előtt?
Hát támadó sorától mindenképpen. Tehát itt az Atlanta dobóknak, akik egyébként nem teljesítettek rosszul a rájátszásban, Max Fried, Ian Anderson és Charlie Morton, nekik nagyon nagy szerepük lesz, és ugyanez igaz majd a bullpenre is, mert hát nem nagyon volt jellemző a Braves dobókra, hogy 5 inningnél tovább maradjanak a kezdődobók a pályán. Úgyhogy őket kell valahogy nagyon alaposan felkészíteni az Astros ütőből.
Majdnem elfelejtettem beszélni a 6. meccsen az Atlanta bullpenjéről. Hát azért Tyler Metzekről egy-két szót azt hiszem, hogy érdemes váltani.
Róla mindenképpen, igen.
Én egész egyszerűen nem hittem azt, hogy valaha egy baseball mérkőzésen lesz olyan szituáció, amikor egy reliever kihozza belőlem az állatot a kommentátori fülkében. Hát ezt alaposan megtette Tyler Matzek.
Igen, ami nagyon
a hatodik meccset mondod, amikor futó 2-3 nincs ott, és 3 sztrájka utta le azt, igen, az inninget, az nagyon durva volt.
Ez. Hát de úgy, hogy teli bázis volt először, nem? És akkor volt
én is úgy emlékszem. Igen.
Szóval ezt akartam mondani, hogy ez viszont az Astrosnak a dobója is jellemző, hogy attól, hogy ők, nem tudom, a kezdő dobó 5 inninget dob, és lesz egy 5-ös erája, attól még én azt gondolom, hogy nem tolják össze magukat, hogyha futók vannak pontszerző helyeken. Mert igazából az, hogy valaki van a kettesen meg a hármason, ott még nem szerzett pontot. És talán mindig az volt az extra teher a dobóknál, és talán akkor teljesítenek rosszabb, és ebből a szempontból mind a két csapat nagyon tökös dobói vannak, akár a kezdődobókat, akár pedig a bullpent nézzük, hogy attól, hogy kapott egy ütést, vagy két ütést, több mindegy, és vannak a futók a bázisokon, nem tolják össze magukat, és nem félnek attól, hogy kapnak egy pontot.
Na de hogy nem tolják össze magukat, és akkor most tényleg csak erre a Metszek két inningről beszéljünk. Hát az ember másik bolygón volt, másik tudatállapotban létezett abban a fél órában.
Na persze, hát de pont erről szó,
hogy... Valószínűleg ezt nem lehet másképp csinálni. Tehát igen. Egy NLCS hatodik meccsen úgy, hogy tavaly elbukta a csapatod hasonló körülmények között. Úgy kell, én futó 2-3-ra emlékszem, hogy úgy hozták be, ami szerintem
Metszeket igen, Metszeket igen,
csak előtte volt basis loaded.
Igen, tehát a Metszeknél, tehát jól mondta a G, Metszek 2-3, előtte igen, volt egy basis loaded, amiből egy pont bejött.
Nehezebb helyzet a futó 2-3-0 után, mint a basis loaded 0 után. És hogy ezt 3 strike után lehozni, hát az tényleg ott valami önkívületi állapotban kell, hogy legyen az ember.
Iszonyatosan menő volt, és ettől, tehát aki ekkora tököket tud növeszteni, és meg is tudja magát ünnepelni, és amikor úgy megy le a dombról, hogy bárkit szét tudna dobni, nem csak labdával, bármivel, mondjuk szerintem egy kaktusszal is, akkor tök mindegy. Tehát ő biztos vagyok benne, hogy ilyenkor, amikor talán volt ez a magyar népmese, hogy az ember, aki a kulcsokon dobálta a borsót. Szóval ilyenkor azt érzem, hogy ezek 18,5 méterről a borsót is adobják, ha akarják, érted? Tehát, hogy ennek a csávónak ott ő teljesen megszűnt a külvilág, teljesen csak a strike zona létezett, csak a catcher kesztyűje, és tényleg, tehát ezek azok a pillanatok, hogy ezt, aki nem volt a dombon, vagy nem volt hasonló szituációban, vagy nem dobott előtte életében, nem tudom, végig egy meccset, vagy nem próbálkozott még egyáltalán 18,5 méterre mondjuk százat dobni teljes erővel, tök mindegy, hogy hova megy, az nem tudja, hogy miről beszélünk. Ezt tök komolyan mondom. Tehát ilyen nincs.
És ez egy viszonylag masszív, egyértelmű hierarchia is látszik kirajzolódni az Atlanta Braves-nek a bullpenjében, mert az a koreográfia, amit Brian Snitker tudott alkalmazni a dobócserék tekintetében a Dodgers elleni utolsó meccsen, az úgy stabilnak tűnik, jónak tűnik, működőképesnek tűnik, kezdődobó, egy reliever, Metszek, Jackson és Will Smith. És tulajdonképpen, hogyha ezek a játékosok rendelkezésre állnak, akkor azon a meccsen tulajdonképpen rendben kellene, hogy legyen a Braves, de nyilván sok dobó van, és lehet őket használni, és azért ez egy idealista világban néznek ilyennyire egyszerűen a Bravesnek.
Nem csak a Bravesre jellemző egyébként, tehát hogy amikor úgy állítják össze a bullpent, hogy van 3 nagyon megbízható reliever, ugye a closer előtti dobónak annak van is elnevezés, hogy az a setup man, az azt megelőző, az talán, annak talán nincsen. Tehát igen, abszolút a Bravesnél ez van, hogy a hatodik inningig el kell jutni, és akkor utána Jackson, Macek és Smith majd meg fogják oldani a többit.
Hát én még Mintert azért ide tenném.
Bizony, bocsánat, igen, AJ Mintert is mindenki.
Mert Jackson azért szétverték.
Jacksonnak nem meg, igen. Így van.
Én Mintert
tudnám. Alapszakaszban volt, hogy Will Smith is szétütötték, tehát hogy...
Igen, csak a rájátszásról, Minter volt olyan szintű, mint Maceknek, ha már csak az utolsó meccsről beszélünk, de lehet, hogy én emlékszem rosszul.
Közben most jöttek a tweetek, az egyik az, hogy a Padres felvette a kapcsolatot Luis Rojas-szal, a másik meg az, hogy McCullers nem fog dobni egészen biztosan majd a World Series során, csak egy két adalék. Na és akkor menjünk is rá szépen a World Series-re, kezdjük a romantikus részével. Mi jut eszetek be a World Series-ről, hogyha csak meghalljátok ezt meg, hogyan dobban a szív így egy nappal az első mérkőzés előtt igazából, amire tényleg 7 hónapja várunk?
Hát én még amikor annak idén elkezdtem 2001 környékén MLB-t nézni, akkor utána egyből rendeltem egy DVD-t, a World Series 100 éve.
Ugye 1900... Nagy Dudák Áron, persze, igen.
Hát figyelj, ez egy ilyen másfél órás összefoglaló World Series.
Az is.
Az, erről beszélek. Kosztümös.
Tehát az nem tudom hányszor néztem meg azt a DVD-t, csak valakinek kölcsön adtam, aztán nem jött.
Zolcsi bácsinek.
Összekarcolt a biztos.
Zolcsi bácsinek. Mondjuk ő nem utazik DVD-ben, ő VHS-es.
Igen. Tehát öreg rutin.
Szóval hát nem, mert a World Series az mindig egy ilyen kiemelt dolog. Szerintem egy baseball szurkolónak az életében, főleg, hogyha eljut 7. mindent eldöntő meccsig, tehát ilyenkor szerintem semmi másról nem szól egy baseball szurkolónak az élete, csak az, hogy mi várható, mi történt előző nap, mi várható következő nap, milyen történelmi rekordok dőltek meg, milyen új sztorik alakultak ki, úgyhogy tehát ez tényleg ez ilyen nagyon full klasszik, nem véletlenül hívják így.
Sankó, várod, jössz?
2016-ot tudnám mondani, amikor a Cubs megverte az Indians-t 4-3-ra. A két kedvenc csapatomról van szó egyébként, tehát így a, de inkább Cubs, de hogyha már, ha már Indians-ről beszélgetünk, akkor látta, aki a Major League című filmet, akkor tudja, hogy szerintem azért teljesen más. Őket csak imádni lehet. Szerintem, és amikor láttam őket, de a Cubs behúzta, az, az nekem egy óriási élmény volt. Úgyhogy igen, jövök. És teljesen más lelkiállapot lesz, teljesen más tudatállapot. Azért egyet már végig közöttünk, Zoli, a tavaly, de az így nem volt az igazi, meg kevesebb néző volt, meg pandémia volt, de most azért a teltház miatt is teljesen más lesz. Most azért lesz búzás az Astros ellen, most azért egy kicsit mindenkinek meg kell mutatnia, de valahogy én is azt érzem, amit rögtön az elején, és akkor nem a keretes szerkezet miatt, hogy egész Amerika abban bízik, hogy az Atlanta behúzza ezt, és ilyenkor szokott az lenni, amikor az élet tudja a legnagyobb dolgokat rendezni, hogy be van állítva főgonosznak az Astros, és de amellett meg ezek a srácok mindenre képesek, tehát hogy iszonyatosan jó.
A Cobra Kai lenyomja a Miyagi dókarot.
Na, kb. És igen, és ahogy láttátok a mostani Cobra Kai-t, és egy kicsit így elkezdett szurkolni akkor ennek a kivéhet vén srácnak, hogy aki igazából nem is olyan rossz fiú, mint amilyen rossz fiú. Szóval, hogy láttátok a sorozatot, kicsit én is azt érzem, hogy elkezdtem egy picit a Cobra Kai-nak is szurkolni. Szóval nem tudom, hogy ebbe a sztoriba a Cobra Kai vagy a Miyagi Dojo fog nyerni, de azt mondom, mind a ketten megérdemelnék. Nagyon
milyen
várom.
Sorozat?
Cobra Kai, az a
nem látod a Karate Kölyköt, Zoli?
Nem.
Szégyed el a pofádat, de tényleg. Ne nézd meg, mert nagyon rossz, tényleg a Karate Kölyök nagyon rossz, mind a három része.
Mi a régi, nem az első Karate Kölyök, az nagyon jó szerintem.
Nem, a daruállást, na hagyjuk is, nem is erre akartam mondani, de...
Ez olyan, mint azért... a Beverly Hills Ninja?
Nem, annál jó, ezt komolyan vették azt a... Mr. Miyagi volt az, aki elkezdte tanítani a fiatal, hogy hívták a fő, és mindegy, nem tudom. Nem is ez a lényeg, csak hogy...
De a kis alacsony kopasz körszakállas japán edző?
Ő, de igen.
Na tessék.
Mr. Miyagi, tessék.
Japán, nem is ez a lényeg. Japán, nem koreai, japán.
Japánt mondtam.
Hát én mondtam koreait, mert szerintem ő koreai, de mindegy.
Biztos, hogy japán.
A színész lehet, hogy igen, de a karakter az biztos, hogy japánban.
Japán.
Hát persze, igen, de a bácsi az nem az.
Látszik a szemén.
Ne, az nekem látszik, meg neked, amikor nem vagy képben. Na minden, nem is, nem ezt
akartam. Te a nagy fehér ninja vagy.
Én az vagyok, a Beverly Hills-i. Na szóval, és erről csináltak egy sorozat a Netflixen, hogy megnézték egy kicsit így betekintés, hogy mi lett azóta azzal a sráccal, aki a rosszat játszotta, és kikap a döntőbe a... Hogy hívták a fős G?
Kösz a spoilert, öreg.
Nem, még nem mondtam el, hát az csak a régi, az, a, az eredeti.
Hát a színész név aztán Ralph Macchio, a másik meg Denis.
LaRusso.
Tony LaRusso, te.
Igen. LaRusso. Igen, LaRusso lerúgja a szőke herceget, és akkor a szőke hercegnek tropára megy az élete, és mint egy változás lenne, 20 évvel később meg elkezdik ez a sorozat, ahol egy ilyen szerelő, akinek semmi nem jött össze, és szétment az élete, akkor is lesz, és végre újra felépíti saját magát, és hogy nem olyan rossz srác, mint amit itt gondoltunk róla a film. És egy nagyon jó, mert megkérdezik, és elkezdenek gyerekekkel foglalkozni, minden jó van, minden rossz, szerintem bomba jó, rajta fogsz ragadni, 30 perces részek vannak, ennyit a spoilerről, nézd meg.
Jó, nem ígérem, viszont azt igen, még el fogjuk mondani az adás végén, csak gyorsan, hogy mindenkiben megragadjon. Kedről szerdára, hajnal 2 óra után 4 perc, hajnal 2 óra után, 4-5 perccel, igen, World Series első mérkőzés, Houston Astros, Atlanta Braves, az összes meccset élőben közvetítjük, legyen az 4, 5, 6 vagy 7, de a lényeg az első, szerda hajnal 2 óra, Sport 2, vagy ha nem találjátok, nyomjátok át az egyre. És egyébként már most felhívnám arra a figyelmet, hogy az 5. meccset azt külön szeretettel ajánlom majd. Azt külön szeretettel ajánlom. Új kommentátor debütál, play-by-play kommentátor debütál majd. Annyit segítek, hogy itt van a mai műsorban, és nem G az.
Yeah! Nincsen taps gombod, vagy ilyen ováció gombod?
Nekem nincsen semmilyen gombom, mert nem bent vagyok, mert akkor tudtam volna bent lenni, hogyha időben készen állsz arra, hogy rögzítsük a felvételt.
Tehát aki belga pralinét árul Belgiumban, az megteheti ezt is.
Na de, még a World Series-ről nem beszéltünk igazán, és nagyon kellene, mert fogy az időnk, nem mint hogyha között lenne a műsoridő, csak rohadt későn is gondolom meg akarja nézni Sankó a Ninja Warrior végét.
Nem, szóval... a páratlan páros, majd visszatekerem, igen?
Jó, mi fog történni
nyerő a páros, páratlan során? Páros,
ilyesügy. Az Ádi stúdió.
Azaz.
Két búta, kis fél hang, egy gotta a füzetben.
Te jó Isten.
Na, srácok, először kérnék egy szakmainak tűnő elemzést, hogy mi fog dönteni, milyen meccsekre lehet számítani.
Nem tudom.
Jó, végigmegyünk posztonként gyorsan, hogy hol, kinek van előnye, mert ezt mindig szokták összerakni, az MLB már jó. Kiadta ezt a cikket, és akkor mi is megmondhatjuk.
Mennyi?
Már nem akarlak szerkeszteni, Zoli, ne arra úgy csak, hogy...
Azt csinál, az fél éve ezt csinálod, úgyhogy igazából semmiféle probléma nincs ezzel. Nem tudom, hogy azt gondolod, hogy szerkesztői pénzt is kapsz érte, csalódni fogsz majd a szezon végén.
Nem fogok.
Na menjünk.
Végigmenjünk.
Hát mert na, ott recsegteted a papírt a kezedben, hát hallom.
Nem, jó, fejből nyom. Catcher, Astros Maldonado, Braves Darno, Travis Darno.
Maldonado.
Darno. Megtátosodik, szétver minden.
Darno jobb lesz. Maldonado jobb catcher, de Darno jobb lesz a World Series-ben.
Ütésben biztosan, szerintem.
Tovább.
Egyes. Astros Gurriel.
Freeman,
ez nem kérdés. Ez
Freeman jobb.
Óriási okay. Igen.
Kettes. Astros Altuve, Braves Arviz.
Ütésben jobb Arviz.
De ne csak az ütés mond. Egy embert mondjál. Nem, egy embert mondjál szépen, hogy a kettő közül melyik lesz a jobb a rájátszásban, de így akkor neked is Arviz. Oké.
Okay. Igen.
Nekem is Arviz. Shortstop, Correa az Astrosnál, és Swanson a Bravesnél.
Nekem Correa.
Nekem ez Astros, én is úgy
azt
érzem.
Még nem tudom, hogy dél vagy észak, de Korea.
De durva vagy, azt a durva. Ez késő van már.
Hármas Bregman, Astros, Riley, Braves.
Nekem na, Riley.
Itt baj van. Itt baj van szerintem. Én Bregman-t hozom.
Én Riley-t.
Riley is jó. Én hozom Bregman-t.
Én Riley-t. Ja, akkor a left field az kicsit kérdésesebb, mert ugye ott az Astrosnál Brantley játszott, de elképzelhető, hogy Jordan Alvarez be fogják rakni, amikor nem használhat DH-et az Astros.
Mindegy, mert Eddie Rosario van ott a másik.
És a Bravesnél pedig ott van Rosario, meg ott lehet Jorge Soler is.
Rosario.
Rosario? Én hogy hívják? Én Jordan Alvarez-t mondom.
Hogy mondhatsz ilyen teljesítmény után Alvarez?
Hát nem tudom, hogy ezt lehet fokozni még a World Series-ben.
Nem lehet fokozni.
Nem kell fokozni, elég, ha tartja, igen.
Ja, hát oké, vagy egyáltalán tartani. Akkor a centerfieldnél ott azt hiszem, hogy a Chase McCormick van, vagy nem ő fog játszani az Astrosban? A Bravesnél Duval, az biztos.
Most te hozod ezt a témát, és akkor minket hozod szar helyzetben.
Most egy de picit ők, igen. Ők vannak.
Nekem Duval. Én igazából addig mindenhol Koreát leszámítva, meg Maldonadót leszámítva az Atlantát mondtam.
Nekem itt inkább Astros egy picit.
De mekkor, mikor azért, mert olyan atletikus dolgokat tud csinálni a centerfielden, vagy mi?
Igen. Szóval Duval az kicsit ilyen kényszer megoldás centerfieldnek a Bravesnél. De ütésben lehet, hogy jobb lesz, csak nem biztos, hogy csak az fog számítani. Ott egy picit mekkor, mikor érzem.
Én ütésben meg Duvalt érzem jobban. Én pont ezért mondom őt.
És akkor a right field az Kyle Tucker a Astrosnál, és valószínűleg Jock Peterson a Bravesnél.
Én nem mondom játszott, Tuckert most.
És de ott Soler is játszott, nem?
Igen, de Solert ugye említettük ott left fielden, tehát hogy ott az kérdés.
Az
még...
Rosario, nem, azt én nem venném.
Nem, én Solert is mondtam, mert ugye, hogyha, de nem lehet tudni, jó. Hogyha DH lesz, akkor igen.
Akkor azért váltanék, mert hogyha nem Jock Peterson kezdte, hanem Jorge Soler, mondjuk.
Lehetséges, simán.
És nem tudunk, hogy szerintem a Covid után nem tudjuk, hogy tér vissza, de legyen akkor nálam is Tucker jó, mert szerintem Tucker jobb, mint Peter.
Én is Tuckert mondanám.
És jó, akkor tévedek. Bocs, igen.
Hát még a rotáció, meg a bullpen van még, hogy ott melyik a jobb.
Hát
nekem az Atlanta.
Rotációban én jobbnak érzem a Braves-t.
Engem annyira meggyőzött ez a hatodik meccs, hogy...
És bullpenben viszont, hát nem tudom, ott nehéz. Tehát most így, hogy kielemeztük, hogy Macek mekkora király, meg Will Smith, de hát a másik oldalon meg ott van Ryan Presley, és előtte ki szokott dobni az Astrosban.
Mint reliever?
Hát igen, mint ilyen setup man, nem tudom, hogy...
Chavez, vagy kire gondolt?
Atlanta.
Igen.
De Atlanta, vagy kiről beszélünk most?
Astros, hogy Ryan Presley előtt ki szokott.
Hát elég, hogyha Presley két inninget dob, nem? Ott lehozza nullával.
Hát...
Nem tudom, de
a csúcspontját éli az adás.
Viszont egy kicsit kanyarodjunk már vissza a kezdőkre, mert a Wilders teljesítményét kicsit elmegyünk, azt mondjuk az Atlantai mennyire jó, és akkor ugye Fried, Anderson és Morton, hogy hozza, de azért szerintem Wilders és Garcia egyáltalán nem gyengébb náluk szerintem.
Egyébként Wilders-Morton meccs lesz majd az első holnap.
Az meg bomba, tehát hogy ott nem tudom, mi lesz ott, de most aztán persze nem lesz sok ütés, de hogy nem sok ütés tesz, meg sok strikeout is szerintem. Tehát ez a kettő együtt az nem mehet. Tehát valaminek lennie kell, hogy valaki azért csak eldől, de Urquid is sem olyan rossz, és Greinke sem. Tehát én nem, nekem nem annyira egyértelmű, hogy az Atlantának a rotáció erősebb. Bocs, hogy
nem egyértelmű.
Jó, akkor mondjuk, hogy 3-2, tudnak... jó, legyen akkor a Fried, Anderson, Mortonra, én mondok egy Valdez, Garcia, Urquidit, vagy Greinke-t. És akkor csak egy hajszállal, maximum egy hajszállal jobb az Atlanta. Nem? Most tegyetek a szívetekre kezdet.
Ja, de abszolút így van. Ha egyáltalán jobb egy hajszállal, meg hogy ez ki fogja jönni majd a World Series-en, mert...
Na, ezt akartam mondani nekem egyébként, az a bajom ezzel az egésszel, itt elsősorban a dobóknál, hogy és tök mindegy, hogy ki hogy dobott, rohadtul nem számít. Ezt láthattuk itt a playoffban is. Tök mindegy, ha nullás eleje lett volna mondjuk az összes Atlanta kezdődobónak, akkor sem lehetne azt mondani szerintem, hogy itt valamerre el lehet billenteni a
hát
dolgot.
Főleg ez ellen az Astros ütősor ellen így van.
Ráadásul.
Stanekre gondoltál egyébként az Astros?
Hát lehet, igen. Nem tudom,
Graveman szerezte meg az Astros a...
Igen, Graveman szokott lenni inkább a setup, nem? Tehát ő szokott Presley előtt dobni.
Jó, hát ő is. Igen, ő is. Attól függ, hogy egy inning, két inning, jobbkezes, balkezes jön, tehát igen, abszolút náluk változó, de igen, náluk is megvan ez a rotációban. Tehát én pont a dobófronton azt érzem, hogy ott van az egalité. Ha ezt nagyon kihegyezzük arra, hogy mondjuk rotáció kicsit, legyen akkor a rotáció kicsit Braves, de akkor a bullpen az meg legyen kicsit Astros, vagy fordítva, nem tudom. Nálam nem egyre egyértelmű, hogy mind a kettő jobb lenne.
Igen, eléggé kiegyenlítettnek tűnik, úgyhogy Greinke-nek nagyon szurkolok, hogy dobjon, és üssön is, és megüsse karrierje 10. homerunját egy olyan meccsen, amit a Atlantában rendeznek, mert neki 90 és nagyon, és most lenne rá lehetősége, csak olyan meccsen kell dobni, ahol ennél szabályok vannak, az nagyon ki. Mondta, hogy neki ez hiányzik még így a gyűjteményéből, hogy jobban örülne egy 10. homerunnak, mint egy no-hiternek.
Nekem meg a belga csokja, hogy nem hoztál, az hiányzik.
Nekem meg egy-egy tip hiányzik, srácok, és akkor ezzel
búcsúzunk
itt a World
Series előtt. Tudtam, hogy tudtam.
Pontos végeredmény, MVP.
Úristen. G?
A 4-2-re nyer a Braves, az MVP még kicsit gondolkodom.
Jó, akkor menjünk először kört a végeredményekkel. Én mondok 4-3 Braves-et.
Én is 4-3 Braves-et mondok. De olyan érdekes, hogy nem mondunk Astros, nem?
De.
Hát a
romantikus
is a Braves-nek szurkolunk.
Nem tudom, gyerekek, azért ez jó.
Én nem szurkolok a Braves-nek egyébként. Nem szurkolok jobban az Astrosnak. Én nagyon szurkolok, hogy borzasztóan jó meccsek legyenek, 7 azok meccs legyen, adasson azok meg Ádámnak majd a 7. meccs, meg azt hiszem, hogy Bencének tényleg éljék át azt, hogy egy World Series 7. meccsét le lehet nyomni, tényleg ez.
Igen, nagyon fontos, hogy ami nagyon fontos, hogy ne legyen söprés, mert akkor egyrészt nem lesz
plébány. Az nem lesz, az nem.
Nagyon fontos. Meg hogy
ez az egyelőnye lenne.
Igen, hogy akkor nem szenvednék ennyire, de hogy a nézők lássák ezt a csodálatos dolgot 7 meccsig, azt kívánom mindenki. Tényleg.
Fussunk visszafelé kört az MVP-vel kapcsolatban?
Jó. Akkor én kezdem?
Nem, akkor én.
Ja, bocs. Nem mondhatod Rosariót?
Nem fogom. Freddie Freeman mondom.
Jó, én is őt akartam, basszus.
Én mondom akkor Edit, jó?
Azt kizártnak tartom, hogy behúz az NLCS MVP cím után nem lesz ő a World Series-nek az MVP-je.
Miért?
Mert nem lép, de a fizika törvénye ellen megy.
Nem. Ez a csávó jó.
Jó, hát nem is mondta senki, hogy szar.
Jó, akkor csak hogy ne ugyanazt mondjam, mint te, Zoli.
Várj, kitalálom. Kitalálom.
Ábiz.
Nem, Austin Riley.
Nem, Austin Riley.
Hamarabb lesz Ábiz, mint Austin Riley.
Úgy tényleg Ábiz miért nem mondjuk, basszus?
Ugye? Ezért csodálkozom rajta.
Bázislopásokkal, futásokkal. Egy. Jó, Freeman.
Jó, és Altuvét. Oké, mindenki Braves győzelemre tippel, de hát...
Jó,
hát
de mikor volt, hogy a vesztes csapatból van?
Nem, azért mondom, hogy Astros játékosokon el sem gondolkoztunk, amiatt, hogy mindenki Braves győzelmet tippel.
Jó, akkor fordítsuk meg. Hogyha nyerne az Astros, akkor onnan ki lenne.
Tucker.
Hát nálam Bregman.
Nálam is, én is Bregman-t akartam, de akkor...
Vagy Correa, de nem tudom.
Jó, de ez egyébként tényleg olyan, hogy most ha bedobunk egy urnába 10 golyót, valamelyiket kihúzzuk, aztán azt
hatos,
mondjuk.
A fast 9-est, igen, így.
Csak nem bírja ki, csúnya beszéd nélkül, csak nem bírja ki.
Bocsánat.
Jó, hát így most már este 11
után lehet. Most már mindenkit elmondtuk, hogy ilyen szó.
Tényleg.
Na szóval jó, most már nagyon nem futhatunk csöcsre az MVP-vel, mert hogyha olyan játékos lesz, akit nem említettünk meg, akkor az ciki.
Na, várjátok akkor még ennyi, hogy ha pontos végeredmény és MVP is megvan valakinek, megint vacsi?
De azért, hogy csak te mennyi, hány vacsi vagy, azt most is?
Én kettővel.
Jó van, akkor.
Kettővel? Akkor... Nem csak egy?
Illetve egyje.
Milyen egyje? Miről beszél?
Arról beszél, hogy még az amerikai ligában nem hirdettek MVP-t, arról beszél.
Még.
Na ugye.
Még.
Miről beszél? Se Zoli.
De, csak nem, azért
és az lenne jó, hogyha ha hármat nyernénk, akkor örök vacsi. Az nem lehet?
Neked nem örök. Hát neked rohadtul nem. Na, de menjen.
Ja, csak brokkoli teszek, Jogi.
Menjen egy ilyen vacsis történet, a két nem nyertes összedob egy vacsit a győztesnek?
Nyomjuk, persze, benne vagyok.
Simán. Várj, még G-t is meg kell venni. Írjunk róla szerződést?
Ne, hát ez az.
Aláírás. Pecsét.
Jó, arra kérném titeket, hogyha meghallgattátok...
Egy határozott igennel erősítsétek meg a szerződéskötési szándékotokat.
Oké, meg van erősítve, igen. Én arra kérném meg titeket, már mind nem titeket kettőtöket. Halló,
hanem kórház!
A város szélén.
Békésebb, hogy megtalálás. Halló? Igen?
Szóval arra kérnélek titeket, hogy itt a Facebook poszt alatt, még mondjuk az első meccs után is, hogyha Facebookon is láttátok a bejegyzését ennek a podcastnek, tehát kedd reggeltől nagyjából valamikor, ti is tippeljetek léci egyet, hogy World Series győztes és a World Seriesnek az MVP-je szerintetek ki lesz. Aki eltalálja, Sankó házhoz megy, és hastáncolni fog másfél órán keresztül. Úgyhogy ez a jutalom, ez
nem
a jutalom megéri.
Nem fog egy tipp se érkezni.
De, és külön remélem, hogy BM Sabina lesz majd a győztes, mert tudom, hogy Sankó szeretne eljutni hozzá, és megmutatni a tánc tudását. Na, ez volt már a srácok az extra inning. Úgy fog kinézni
tényleg,
a dolog,
még jövök hogy... egy csokival egy hallgatónak, majd vissza kell nézni, hogy ki volt, mert elfelejtettem.
Hallgatni, te vakegér, hogy akarod nézni, te?
Mit?
Azt mondja, vissza kell nézni a podcastet. Mit?
A kommentet.
Nem, az egy Facebook poszt van jött. Akkor
lépjél. Soha
nem lesz vége ennek az epizódnak. Soha. Na, szerda hajnalban Houston meccs, mármint Houstonból, csütörtök hajnalban szintén következő nap P, a rákövetkező három napban három meccs, vagy legalább kettő Atlantából, utána megint P, hogyha van rá szükség, és az utolsó két meccset pedig majd Houstonban játsszák. Legkésőbb november 3-án fog majd véget érni a World Series. Minden egyes hajnalban így fél kettő-kettő körül, de inkább kettő órakor lesznek majd a mérkőzések, úgyhogy nézzétek a Facebookot, nézzétek a Twittert, bár ott nem voltam túlságosan aktív, mondjuk Sankónál aktívabb voltam az elmúlt időszakban ott is, de azért nézzétek a csatornáinkat, és nem fogtok lemaradni semmiről. Úgyhogy jövünk legközelebb extra inninggel, a héten valamikor, vagy hát attól függ, hogy G hogyan ér rá, lehet, hogy csak 3-4 hét múlva, de valamikor lesz majd következő epizód. Sankó, köszönöm szépen, G, köszönöm szépen, és akkor találkozunk a hang alá mondóban, mert hogy szerda hajnalban kezdődik a World Series. Nézzetek, figyeljetek, szevasztok!
Szevasztok!
Hello!
A műsor a Béton partnere.